Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Havai Rihárd. Vendégünk ma este Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiapolitikáért felelős államtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A közelmúltban ön több fórumon is úgy nyilatkozott, hogy még a nyári szünet előtt a parlament elfogadhatja Magyarország nemzeti energiastratégiáját. Korábban többször beszélt is erről a kormányalakítás után, de egy picit foglaljuk össze, mik lesznek a legfontosabb alapelvei, vagy mik lehetnek a legfontosabb alapelvei ennek a stratégiának?
Nincsenek csodák az energiapolitikában, energiaellátásban. A legfontosabb peremfeltételek az ellátás biztonságnak a garantálása, mind a lakossági, mind a gazdasági és az intézményi, közintézményi körben. Ebbe bele kell érteni a villamosenergiaellátást és a hőenergia ellátást is. Nagyon fontos a versenyképesség és a megfizethetőség. Versenyképességi kérdés a megfizethetőség a gazdasági szereplők számára is, tehát azon vállalkozások számára, amelyek a közép-európai vagy az Európai Uniós gazdasági térségen belül szeretnének versenyképesek lenni a hasonló tevékenységet folytató hasonló nagyságrendű vállalkozásokkal szemben, és ugyanígy versenyképességi, megfizethetőségi kérdés ez a lakosság részéről is, hogyha a lakosság nem tudja megvásárolni a számára feltétlenül szükséges és elegendő energiamennyiséget, akkor az a saját erőforrás gyarapító lehetőségét rontja le jelentős mértékben, és az befolyásolhatja akár a mindennapi életét, vagy éppen a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését és a munkaerejének a megújítását is. És van egy új szempont, amelyet a korábbiakban nem nagyon érvényesítettek, ez a fenntarthatóságnak a kérdése, hogy úgy kell megteremteni a megfizethető és biztonságos energiaellátást, hogy az a környezeti fenntarthatósági szempontoknak is meg tudjon felelni.
Milyen irányba kell, vagy kellene elmozdulni, vagy lenne célszerű Magyarországnak elmozdulni? Ugye van egy helyzet, ha most csak a villamosenergiáról beszélünk, ott van egy viszonylag jelentős fosszilis hányad, van egy jelentős nukleáris hányad, ezeknek a sorsáról még fogunk később beszélni, de merre kellene elindulni? Mit gondolnak önök most erről?
Hát ma már köszönnek számít, hogy az energiatakarékosság és az energiahatékonyság az elsődleges. Hogyha magatartásunkkal, a napi gyakorlatunkkal jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a felhasznált energiamennyiségét, és ezen túlmenően olyan műszaki beavatkozásokat hajtunk végre, akár az épületeinken, középítményeinken, magánépületeken, amellyel energiát lehet megtakarítani, akkor azt az energiát nem kell megtermelni, vagy azt az energiát nem kell importból beszerezni, és ez jelentős mértékben csökkenti az ország külső függését, és csökkenti az energiával kapcsolatos kiadásokat is, legyen az közkiadás, vagy legyen az éppen egy magánháztartásnak a kiadása. Ez az elsődleges. Hogyha ez megvan, onnantól kell néznünk azt, hogy milyen energia mixel lehet biztonsággal szavatolni a villamosenergia ellátást. Azt azért látni kell, hogy a jelenlegi helyzetünkben a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása az megkerülhetetlen. 40%-kal részesedik az ország villamosenergia ellátásából csak maga a paksi atomerőmű. Így a következő 15-20 esztendőben nem tudnánk úgy nélkülözni az ott megtermelt viszonylag kedvező áru villamosenergiát, hogy az ne okozna ellátási zavarokat, vagy ne okozna oly mértékű villamosenergia áremelkedést, amely már a megfizethetőségi szempontokat nem tudná kielégíteni. És emellett persze szükség van arra is, hogy a megújuló energiák részaránya növekedjen. Ezen a területen elsősorban a fotovoltaikus, illetve a szélenergia lehet meghatározó, bár biomasszában, illetve geotermiában is, ha csekély mértékben is, de a kapcsolt energiatermelésnek is van realitása. És harmadik nagyon fontos pillér a hazai meglévő lignit vagyonra épülő mátrai erőmű tevékenysége középtávon, tehát a tervezési időszak végéig 2030-ig mi hasonló nagyságrendű részesedéssel számolunk, olyan 10-15%-os részesedést fog a villamosenergia termelésben a mátrai erőmű magáinak tudni, és a még meglévő résnek a kitöltése, az pedig reményeink szerint a jelenleginél sokkal hatékonyabban termelő, földgáz alapú erőművekkel valósítható meg. Nem lehetetlen az, hogy a jelenlegi 30-40%-os hatásfokról el lehessen jutni a 58-60%-os hatásfokig, hiszen ma már létezik egy ilyen erőmű Magyarországon, csak a piac még nem tette szükségessé azt, hogy a próbaüzemen túlmenően ténylegesen is beüzemeljék, és a versenypiacra és az egyetemes szolgáltatási piacra is termeljen.
Ja, ha már a hatékonyságot említett az első helyen, ön szerint a jelenlegi szabályozási környezet, egész egyszerűen mondjuk az árak, a jelenlegi földgáz és villamosenergia árak, azok kellően ösztönzőek-e arra a fogyasztói oldalon, akár közületek, akár a vállalkozások, akár a háztartások szintjén, hogy elkezdjünk érdemben gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk kevesebbet fogyasztani?
Hát tulajdonképpen a hazai építőipar, hazai építőiparon belül a kis és közép vállalkozások számára vidéki környezetben az épületkorszerűsítési megrendelések adnak megélhetést. Ott is a fizetőképes kereslettel rendelkező háztartások jelentkeztek, becsomagolják az épületeiket szigetelőanyaggal, és akinek van lehetősége és tehetsége, az legalábbis részben megújuló energiából állítja elő a számára szükséges energiaforrást, leginkább a használati meleg víz előállításához használnak szolár technológiát, mert ma már néhány esztendő alatt ez egy nagyon jó megtérülő beruházás. Tehát a fizetőképes kereslettel rendelkező háztartások érzik az energiaárak emelkedését, főleg a gáz árának az emelkedését, és saját maguk akár visszanemtérítendő támogatás nélkül is belevágnak a beruházásba. Van egy másik kör, amely nem tud egyik napról a másikra jelentős forrásokat mobilizálni. Azok pedig a lakástakarékokban lévő forrásaikat próbálják meg igénybe venni egy kicsiny hitel kiegészítésével, és abból valósítják meg az épületek felújítását. Minden arra mutat, abba az irányba mutat, amikor megkérdezik a lakossági kört, hogy terveznek-e építkezést vagy sem, új otthonvásárlást vagy sem, legtöbben azt a választ adják, hogy azt nem, viszont a meglévő lakásukat bővíteni szeretnék, felújításra törekszenek annak érdekében, hogy komfortosabb és kisebb fenntartási költséggel rendelkező otthon legyen. Tehát ezen a területen reális lehetőség van arra, hogy elmozduljunk.
Ugye vannak állami támogatási források, sőt vannak uniós források is, amik felhasználhatók erre a célra. Milyen ütemű, vagy milyen gyors javulás várható ön szerint mondjuk a következő néhány évben ezen a területen, hiszen történtek persze ilyen beruházások, de azért a magyar épületállománynak a meghatározó része változatlanul lényegesen több energiát fogyaszt, mint akár csak Ausztriában egy hasonló épület.
Külön kell választanunk a lakossági tulajdonban lévő lakásokat, otthonokat, és külön kell választanunk a közintézményeket, illetve a vállalkozások által használt épületeket. Ez utóbbiak esetében Európai Uniós közösségi források is igénybe vehetők. Éppen most döntöttünk 40 milliárd forintnak a felosztásáról, amelynek 80%-át elsősorban önkormányzatok és az állam által fenntartott intézmények fogják felhasználni, közöttük nagyon sok kórház, felsőoktatási intézmény, általános középiskolák. Nem mellékes dolog mindez, és nem mellékes dolog erről beszélni, mert itt vannak milliárdos nagyságrendű épületenergetikai beavatkozások. Legutóbb a Mátrai Gyógyintézet, Állami Gyógyintézetnek a felújítására került sor, ahol a főépületnél a nagyon drága pakura fűtőanyag került kiváltásra levegő-levegő kazánokkal. 34 darab kiváló, nem mondom a márka nevet, milyen kazán került beépítésre, amelynek következtében egy harmadára lehetett csökkenteni annak a nagy intézménynek a fűtési költségeit, nem beszélve arról, hogy egy gyógyintézet vonatkozásában a kén-dioxid kibocsát, a kénsavnak a kibocsátását lehetett csökkenteni. Egy pulmonológiai intézetről van szó, ahol, ahová úgy mennek a betegek, hogy szeretnék, hogyha a légzőszervi megbetegedésüket orvosolnák, gyógyítanák, és egy végtelenül szennyezett, és épp a légzőszervekre nagyon agresszív, kibocsátott szennyezőanyaggal kell, hogy szembesüljenek. Tehát egy-egy ilyen beruházásnak van az ellátás színvonalát érintő, kedvező hatása, van egy esztétikai hatása, van egy komoly energiamegtakarítás, és ezáltal költségvetés, kiadás csökkentő oldala is, és van egy foglalkoztatási oldala is. És akkor lehet sorolni tovább, hogy milyen beavatkozásokra kerülhet sor. Mi úgy próbáltuk összeállítani a pályázatok elbírálásánál a listát, hogy minden egyes új magyar Magyarországon még igazából ki nem próbált technológia meghonosítására sor kerülhessen, ahol termálenergia hozzáférhetőségéről beszélhetünk ott. Olyan technológiát, ahol levegő-levegő kazántot. Azt, ahol ki akarjuk próbálni, hogy egy kórház, egy egészségügyi intézmény hogy tud sziget üzemmódban működni villamos energiaellátás tekintetében, ott fotovoltaikus rendszer.
Tehát, ahol saját magának termelje, hát, ugye a sziget, hát ezt jelenti?
Egyértelműen, persze. Ma már ott tartunk, hogy fél megawatt teljesítményű rendszereknek a telepítésére kerül sor. Hát egy kórháznál, hogy arra kell számolni, hogyha egy katasztrófa történik az adott régióban, akkor egy egészségügyi intézménynél nem kerülhetünk abban a helyzetben, hogy a külső villamos energia betáplálás leállásával leáll maga az egészségügyi ellátó tevékenység is, holott éppen abban a minősített helyzetben lenne a legnagyobb szükség rá. Hát kipróbáljuk azt, hogy szigetüzemmódú fotovoltaikus rendszerrel lehet-e biztonságosan garantálni az alternatív villamos energia ellátását egy ilyen intézménynek, vagy egy rehabilitációs otthonban, kórházban, ahol fekvő betegek vannak, ahol fürdetni kell a betegeket, hát ott ne gázzal melegítsük a használati melegvizet, hanem ott egy nagy teljesítményű szolárrendszert, akár szolárparabola rendszernek a telepítésére is kerüljön sor, mert az tudja csökkenteni a kiadásokat. Bocsánat, 50%-os energia megtakarítást lehet elérni, amely a tényleges energiaköltségeket 35-40%-kal tudja csökkenteni. És nem vagyunk mi olyan gazdagok, az állam sem gazdag, az állami költségvetés sem gazdag, hogy az energiára így dobálja kifelé a forrásokat, nem beszélve arról, hogy mindez a belső gazdaság életben tartását is elősegítheti az építőipar területén. Tehát egy-két évig ez a lendület még itt, ezen a területen tartani fog, hiszen most írtuk ki az új Széchenyi tervnek az új pályázatait is, abban is lesz forrás, tehát ez 2-3 évig még menni fog, de utána még nem érkezik el az új Európai Uniós költségvetési időszak, és addigra is kell finanszírozási feltételeket teremteni, és ezért dolgozunk együtt a Magyar Fejlesztési Bankkal, és olyan európai bankokkal, fejlesztési bankokkal, mint a Német Fejlesztési Bank, hogy azokat a konstrukciókat, azokat az innovatív finanszírozási termékeket, amelyeket ők alkalmaznak, azt meg tudjuk honosítani Magyarországon is, és a megtérülésekre alapozva lehessen mondjuk garancia nyújtással kereskedelmi finanszírozást is, kereskedelmi hiteleket is bemozdítani a piacra.
Lakossági oldalon hogy látja, hogy mitől kaphat lendületet ez a beruházási hullám? Ezt azért kérdezem, mert ő azt mondta, hogy nyilván a fizetőképes kereslet oldalán, ez nyilván elsősorban családi házas vagy társasházas közösségek lehetnek, ott ugye megindult ez a folyamat, de hát az iparosított technológiával épült óriási lakótelepek egy részén persze megtörténtek ezek a beruházások, de az amelyben nem. Mi lesz ezekkel?
Ezen a területen nagyobb problémát látok, hiszen közösségi források itt nem használhatók föl. Csak a széndioxid kvóta bevételeket tudjuk erre a feladatra csoportosítani, illetve hazai közösségi költségvetési forrásokat lehetne biztosítani. Ez utóbbi nincs, ezzel reálisan nem számolhatunk. Nem elképzelhetetlen, hogy a következő esztendőben már lesz ilyen forrás, de most, amit látunk, a következő egy évben erre nincs lehetőség. Éppen ezért a megkezdett épületkorszerűsítési programoknak a végig vitelére próbáljuk ezeket a forrásokat felhasználni. Ennek volt köszönhető, hogy 23.500 panellakásnak a korszerűsítése indulhat el most a fűtésen kívüli időszakban. Mintegy kétharmada a fővárosban, egyharmada pedig vidéki, nagyvárosi, középvárosi környezetben, és a szindioxid kvóta bevételek alakulása fogja majd megszabni, hogy a még kielégítésre váró 23.500 lakást magába foglaló pályázati csomag, az mikor juthat el a szerződéskötésnek a határára. A családi házak tekintetében egy cseppnyivel jobb a helyzet, ott valamikor az év közepén egy új pályázatot tudunk írni, 92 előtt épült családi házak korszerűsítésére, illetve szeretnénk egy mintaprogramot indítani az újépítésű lakások energiahatékony módon történő létrehozását elősegítendő, ahol A+ energia tanúsítási besorolású épületeket kellene a beruházóknak, a fejlesztőknek megvalósítaniuk, már csak azért is, mert 2012. január 1-e egy újabb mérföldkő, Ebben a tekintetben egy újabb Európai Uniós direktíva lép életbe, mégpedig 2012. január 1-től csak energiatanúsítással rendelkező lakás értékesíthető a piacon. Sőt, hogyha egy évnél hosszabb időre adja ki valaki bérbe a lakását, ott is energiatanúsítással kell majd rendelkezni. Ez önmagában ösztönző, és járom az országot, legutóbb Szegeden beszélgettem egy panel, felújított panel lakásnak a lakóival, és saját maguk mondták, hogy mennyi a megtakarítás, hogyan oldották meg a belső költségeknek a megosztását, ez sem egy egyszerű kérdés. A magyarországi kultúra még nem biztos, hogy minden lakóközösségben eljutott idáig, mint ebben a szegedi mintaközösségben, de elmondták azt, hogy jelentős mértékben javult a lakásuknak az értéke és az eladhatósága, sőt, azt mondták, hogy abban a városrészben csak az értékesíthető, amelyik már felújításra került.
Egyébként nyilván ön is tudja, hogy ezt a rendszert, ugye a lakossági, energiahatékonysági beruházások vagy támogatási elosztási rendszereket korábban sok kritika érte, hogy gyakorlatilag a szigetelőanyaggyártást és mondjuk a nyílászáró gyártást ösztönözte szinte kizárólag. Most beszélt arról, hogy megújuló források is bekerülhetnek azokba a családi házakba, meg vagy újak, vagy felújítottak. Hogyan próbálják azt megoldani? Van-e a szabályozásban erre valami elképzelés, hogy valóban sokszínű legyen, és valóban ne csak szigetelés legyen, hanem esetleg megújuló források is, akár egy alternatív fűtési mód olgászol? Van erre elképzelésük?
Családi házak vonatkozásában most egy kisebb csomagnak az elbírálására került sor. 200 családi háznak a pályázatait volt módonban áttekinteni, és kíváncsiságból én belenéztem, hogy valóban komplex beavatkozásokra kerül sor vagy sem. És nagyon sok esetben nem csak a utólagos külső hőszigetelés és az ablakcsere volt a program része, hanem megújuló energia használatnak a megteremtése, feltételek megteremtése, elsősorban a használati melegvíz előállításához, de volt olyan nagy átalakítás, családi ház átalakítás, ahol már hőszivattyúnak a telepítésére került sor. Átlagban ezek a családi házak mintegy 1,8-2 millió forintos támogatásban részesültek, de voltak olyan pályázatok is, ahol 3,5-4 millió forintot tudtak felhasználni, és ott érdemben, komplex módon nem csak energia hatékonysági, hanem megújuló energia használatot elősegítő fejlesztésekre került sor. Ilyeneket szeretnénk látni majd a továbbiakban is. Persze a panel épületeknél és a többi nem iparosított többlakásos épületfelújításnál annak is örülnünk kell, hogyha a minimál feltételeket teljesítik, ami ma már a szigetelésen, nyílászáró, alsó, felsőfödém szigetelésen túlmenően a belső fűtési rendszer szabályozhatóvá és mérhetővé tétele, ha más nem, akkor költségmegosztókkal, és ténylegesen köszönetet lehet mondani, és mondhatunk mi is, az én államtitkárságom is, azoknak az érdekvédelmi szervezeteknek, többek között a LOSZ-nak, akik fölvetették azt a kérdést, hogy ha már egyszer megtakarításokat lehet elérni egy nagy 200 vagy 240 lakásos társasházban, akkor a belső viták elkerülése érdekében egy olyan módosítására kerüljön sor a távhő rendeletnek, amely szabályozottá teszi a belső költségek felosztását, hogy a fűtött lakás légköbméterét is figyelembe vegyék, de a teljes energiaköltséget is, a lakások elhelyezkedését az épületen belül, hiszen vannak kedvezőtlen helyzetben lévő határoló falak melletti lakások, vagy északi fekvésű lakások, és ezt korrekten, tisztességgel egymás mellé téve lehet a legtisztességesebb módon megosztani a költségeket.
Van arra vonatkozóan egy konkrét szám, hogy a rendelkezésre álló akár közösségi, akár magyarországi forrásoknak a felhasználásával milyen mértékű energia megtakarítás érhető el belátható időn belül, egy éven, három éven, öt éven belül?
Én most megnéztem, hogy 20 egészségügyi intézménynél történő beavatkozással el tudunk érni egy 82.000 gigazsúl per év megtakarítást, a felsőoktatási intézményeknél ez 42.000, a Most elinduló 23.500 panellakásnál 250 ezer gigazsúl per év megtakarítás. Tehát ezek jelentős megtakarításnak mondhatók, pénzügyileg is, széndioxid kibocsátás vonatkozásában is, de ahhoz, hogy 20 esztendő alatt el tudjuk érni az általunk kitűzött célt, mely szerint több mint 20%-kal kívánjuk csökkenteni az ország energia felhasználását, tehát energia hatékonyság növelést akarunk 20%-os mértékben elérni, ehhez ez kevés lesz. Tehát itt olyan innovatív finanszírozási lehetőségek bevezetésére, ösztönző kialakítására lesz szükség, amely meghozza a magán lakástulajdonosok, illetve a közintézmények kedvét is ahhoz, hogy érdemi beavatkozásra kerüljön sor.
Ha már a 20%-ot említette, ugye ezeket a célokat, akár a megújulók területéről, amelyről majd fogunk beszélni később, vagy akár az energiahatékonyságot illetően nagyon sokat kritizálták az Európai Unió különböző országaiban és Magyarországon is. Reális ez a cél? Tehát teljesíthetőnek látszik a jelenlegi magyarországi épületállománnyal, a jelenlegi magyarországi hátországgal, finanszírozási feltételekkel?
Én azt mondom, hogy minden további nélkül. Minden további nélkül megvalósítható. Egyszerűen érdekelté kell tenni a fiskális politikával foglalkozó kollégákat is abban, hogy lássák, hogy a központi költségvetés által biztosított támogatások nem feltétlenül vissza nem térítendő támogatásokra kell gondolni, hanem garancia alapoknak a működtetésére. Azok rövid távon is, akár egy év leforgása alatt is közintézmények esetében már is megtérítik ezt a befektetést, a lakossági beruházásoknál pedig egy 2-3 éves átfutás alatt minden további nélkül visszatérül a közösségi ráfordítás, és közben pedig lehetőséget biztosítottunk a takarékoskodásra, a rezsiköltségeknek a kordában tartására, a fogyasztó részéről, másrészt pedig egy belső piaci élénkítést is végrehajtottunk, és az építésgazdaság, illetve az épületgépészeti berendezések gyártói, forgalmazói piachoz tudnak jutni.
Időben vagyunk, hogy teljesítjük ezt a kötelezettséget?
Időben vagyunk. Nagyon fontos, hogy az energiastratégia elfogadása az ténylegesen megtörténhessen még a nyári szünetet, parlamenti szünetet megelőzően, mert az sok mindent meghatároz, a további lépéseket, a jogszabályi környezet, szabályozási környezet átalakítását illetően, hogyha ez csak az őszi időszakban valósulna meg, akkor egy fél évet veszítünk, és lennének olyan területek, olyan szabályozási területek, ahol január 1-ére nem tudnánk kialakítani az új ösztönző rendszert.
Ezek kötelező érvényű előírások lesznek az energiastratégiában, például a jogalkotásra nézve, tehát hogy ezt azért kérdezem, hogy a Magyarországnak volt korábban is számtalan ilyen dokumentuma, amelyek alapvetően inkább csak egy ilyen irányelvet határoztak meg, és ebből azért nagyon kevés valósult meg.
Hát egy terjedelmesebb és tartalmasabb energiapolitikai munkaanyagot, tehát egy stratégiát teszünk le, vagy tettünk le a döntéshozás asztalára, hiszen ez már megtörtént, és tárcaközi egyeztetésre indul a héten. Ez a stratégia országgyűlési határozat formájában kerül elfogadásra. A korábbiakhoz képest nem néhány 10 oldalas dokumentumról van szó, hanem egy több mint 100 oldalas dokumentumról, amelynek mellékletét képezi egy gazdasági hatástanulmány, és mellékletét képezi a stratégiai környezeti vizsgálat, amelyet a korábbiakban nem készítettek el ilyen jellegű dokumentumok mellé, és hát párhuzamosan dolgoznunk kell. Még a stratégiaalkotás első felében a nemzeti megújuló cselekvési terven kellett dolgoznunk, most dolgoznunk kell a nemzeti energiahatékonysági cselekvési terven, amelyet június 30-áig 6. haszakad le kell adnunk az Európai Unió számára.
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiapolitikáért felelős államtitkára az Aréna ma esti vendége. Rövidesen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiapolitikáért felelős államtitkára az Aréna ma esti vendége. A rövid szünet előtt ugye arról beszéltünk, hogy a fogyasztók oldalán mit lehet tenni az energiahatékonyság vagy egy egészségesebb környezet érdekében, és ugye említette azt, hogy nyilvánvalóan a termelői oldalon is rengeteg mindent kell tenni és lehet tenni. Itt talán az egyik legfontosabb kérdés, hogyha mondjuk a hosszú távú jövőről beszélünk, akkor Magyarország és a nukleáris energiatermelési viszonya, illetve Magyarországon a paksi atomerőműnek a jövője. Hogy látják most ezt, illetve az energiastratégiában ön szerint hosszú távon a nukleáris energiatermelésnek Magyarországon milyen helye, szerepe lesz, lehet?
Nehezen megkerülhető. Úgy, ahogy most középtávon az üzemidő hosszabbítástól nem lehet eltekinteni, hogyha stabil és megfizethető villamosenergia ellátást szeretnénk Magyarországon 2030 után, akkor az egyik nagyon erős opció az a paksi kapacitásoknak a kiváltása új atomerőművi blokkok építésével, amelyre vonatkozóan az előkészületek azok folynak. A kormány a végső döntést e tekintetben nem hozta meg, vélhetően meg fogja várni az energiastratégia elfogadását, és azt követően fog majd ebben a kérdésben döntést hozni. Ha ugye azzal számolunk, hogy 20-22%-kal fog javulni az ország energiahatékonysága 2030-ra, átlagban, tehát ennyivel javul a termelési és a fogyasztói energiahatékonyság. Ezzel együtt is 15%-kal több villamosenergia igényre számítunk, és a forgatókönyvek ezt hozták. Mégpedig a közlekedés elektrifikációja miatt kell erre számítanunk. Már ezen évtized második felétől, de leginkább a 2020-as évektől kell arra számítani, hogy a közlekedésben a villamosenergia felhasználás igény az radikálisan átörésszerűen meg fog növekedni. Milyen reális energiamixet tudunk összeállítani? 2030-ra úgy kalkulálunk, hogy mintegy 20%-ot érhet el a megújuló energia forrás, tehát a jelenlegihez képest 20%-ra föl tudjuk vinni. Lesz egy 10-15%-os hazai lignit alapú termelés, ez már egy 30-35%, ezen túlmenően marad akkor egy 70%, jelenleg mondhatjuk azt, hogy egy 25-30%-os részesedéssel van a földgáz, akkor szeretnénk egy 60-70%-os földgáz részesedést, még egy jó, a jelenleginél jobb hatásfokú erőművekkel. Tehát ez a realitás is. Azt is meg kell nézni, hogy 2030 környékén milyen feltételekkel, milyen biztonsággal lehet majd a földgázhoz hozzájutni. Tehát az olaj kitermelési csúcs napjait, éveit éljük, innentől kezdve egy időben kevesebb olajra, olajkitermelésre kerül sor, és vélhetően drágábban fogják kitermelni, mert a könnyen kitermelhető készletek azok már felszínre kerültek, nehezebb, bonyolultabb technológiákat kell majd alkalmazni, amelyek drágábbak. A földgáz vonatkozásában ez a kitermelési csúcs ez később fog majd jelentkezni, mint egy 30-40 év múlva kell ezzel szembesülnünk, de már a 2030 utáni időszakban, hogyha földgáz alapú erőművek épülnek, már pedig egy erőmű 50-60 esztendőre épül, akkor azt kockáztatjuk, hogy a 2040-es, 50-es időszakban már egy nagyon nehezen hozzáférhető alapenergiaforrásra építünk föl egy erőműparkot. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig az, hogyha a megújuló energia részesedést villamosenergiaellátás területén szeretnénk a 20% fölötti sávba húzni, mondjuk megduplázni, akkor olyan beavatkozásokra lenne szükség a hazai hálózati rendszeren belül is, amely a jelenlegi merevséget jelentős mértékben oldaná. Itt a akkumulátoros energiatárolás mellett, amely meglehetősen drága ma még, egyetlen reális lehetőség az a szivattyús tározós erőműnek a megvalósítása, megépítése Magyarországon.
Ugye a környezet... egy vízerőművet kell építeni? Hát ez egy vízerőművet jelent?
Hát ez egy vízerőművet jelent, de nem feltétlenül folyami vízerőműről van szó, hanem ezt kedvező domborzati körülmények között is ki lehet alakítani. A környezet védő szervezetekkel, természetvédő szervezetekkel kell ebben a kérdésben egyeztetni, már többször is felvetettem számukra, mint egy reális alternatívát, hogy valahol az országban kell találnunk egy olyan helyet, ahol egy legalább 600 megawatt teljesítményű szivattyús tározós erőművet lehet építeni, hogy akkor is lehessen energiát biztosítani a csúcsigények, fogyasztói igények kielégítésére, amikor nem fúj a szél, illetve nem süt a nap. Mert hogy a megújuló energiaforrásoknak ez a legnagyobb gyengéje, hogy nem feltétlenül akkor lehet energiát előállítani napsütésből és szélből, amikor a fogyasztóknak arra leginkább szükségük van. Tehát ki kell egyenlíteni a termelési kapacitásokat és az adott helyzet, az adott pillanatban előállítható energia mennyiséget a fogyasztói, abban a pillanatban meglévő fogyasztói igényekkel. És ez egy ilyen szivattyús tározós rendszer erre lehetőséget biztosít, amikor kevesebb fogyasztói igény van, akkor föl lehet pumpálni egy magasabb pontra a vizet, és amikor nem fúj a szél, nem süt a nap, de van rá igény, akkor pedig rá lehet engedni a turbinákra, és abból villamos energiát lehet előállítani, és be lehet táplálni a rendszerbe. Tehát ez is egy alternatíva, a stratégia is foglalkozik ennek a kérdésével. Csak ebben az esetben lehet a jelenleginél nagyobb mennyiségű megújuló energiát előállítani, és beengedni a hazai elosztó rendszerbe.
Figyelembe véve ezeket a nyilvánvaló adottságait a magyar villamos energia rendszernek és a Magyarországon rendelkezésre vagy elérhető közelségben lévő energiaforrásokra, ön szerint a március közepén Japán tért földrengés után a nukleáris energiatermelés körül kibontakozott világméretű vita, európai vita és magyarországi vita is befolyásolhatja Érdemben bármilyen módon a paksi erőmű üzemidő hosszabbítását, illetve az ön által is említett bővítését?
A biztonság tekintetében mindenképpen. Tehát olyan szempontok merültek föl, és még merülhetnek föl ennek a nukleáris eseménynek a vizsgálatakor, amely további feltételeket támaszthat az atomerőművi beruházásokkal szemben. Már a meglévők esetében is egy komoly felülvizsgálatra van szükség, a felügyi miniszter úr is éppen a gödöllői energia miniszterek informális tanácskozását megelőzően jelezte, hogy ő nagyon szeretné, hogyha ez már szeptember végéig Magyarország paks vonatkozásában megvalósulna, hiszen ezeket az eredményeket figyelembe tudnánk venni az üzemidő hosszabbítás engedélyezési eljárásában is. Hogyha még van szükség arra, hogy további biztonsági fejlesztésekre kerüljön sor, akkor az az engedélyezésnek a feltételrendszerében még beilleszthető. És ugyanígy az új atomerőmű beruházásoknál is ezeket az új kiegészített biztonsági szempontokat figyelembe kell venni. És ennek alapján kell a jogszabályi környezetet is pontosítani és módosítani. Én nem hiszem azt, hogy globális szinten jelentős mértékben visszaesne az atomenergia békés célú, energetikai célú felhasználása, inkább arra kell számítani, hogy jelentős mértékben fog javulni a biztonsága, nagyon komoly technológiai fejlesztésekre kerül sor. Itt a nagy kérdés az, hogy ezen technológiai fejlesztések, ezek milyen költségnövekedést fognak eredményezni a beruházások megvalósításánál, illetve az üzemeltetés, a üzemszerű energiatermelés során.
Ugye azt említette, hogy a stratégia elfogadása, ugye a nemzeti energiastratégia elfogadása után várható egy kormánydöntés, ugye a paksi atomerőmű fejlesztéseivel kapcsolatosan. Ez mikorra tehető? Ugye korábban készült számtalan menetrend, hogy milyen lépésekben kell vagy lehet előkészíteni az üzemidő hosszabbítást, illetve majd a bővítést is. Ezek a menetrendek tarthatónak tűnnek?
Tarthatóak ezek a menetrendek, azért akkora feszítőerő nincs a dolgoknak a hátterében, tehát hogyha egy néhány hónapot, vagy egy fél esztendőt, vagy akár egy évet is csúszik a beruházásnak a megkezdése, ez nem veszélyezteti az ország villamos energia ellátását, hiszen ha az eredeti ütemterv szerint valósulna meg a beruházás, akkor a 2020-as évek közepe tájékán lépne be az új kapacitás, és akkor párhuzamosan működne a még meglévő, meghosszabbított üzemidejű kapacitásokkal, amelyek 2032-2037 között fognak kifutni a rendszerből. Tehát, hogyha lenne egy csekéke csúszás, a helyzet újraértékelése, a technológiák vizsgálata, a beruházás előkészítése okán, az még Érdemben nem befolyásolná a 2020-as évek második felének, tehát a mi tervezési időszakunk, 2030-ig terjedő tervezési időszakunk utolsó éveinek biztonságos villamosenergia ellátását.
Mi az a maximális mérték a jelenlegi információk alapján és jelenlegi finanszírozási lehetőségek alapján ön szerint, ami megújuló forrásokból Magyarországon mozgósítható és elérhető, belátható időn belül?
Hát a villamosenergia területén a realitás 2030-ra 20%-os részesedésnek az elérése, jelenleg azért ez sokkal, tehát ez egy olyan 3-4%-on van. Tehát ez azt jelenti, hogy, négyszerezni, ötszörözni kellene ezt a kapacitást 2 évtized leforgása alatt. Ez egy nagyon komoly vállalás. A hőellátás területén ott viszont sokkal ambíciózusabb célokat tűz ki maga a stratégia is, 35-40% közé teszi 2030-ra megújuló energiának a részesedését. De ugye a hőellátás területén sokkal egyszerűbb a kérdés, hiszen helyben meglévő energiaforrásokra lehet ráépíteni, mezőgazdasági melléktermékekre, erdészeti melléktermékre, élelmiszeripari melléktermékekre, hulladékokra, tehát ott azért a biomasszában, a biogáz használatban jó lehetőségek vannak. Csak geotermia is jó lehetőséget biztosítana, csak itt is van még egy bizonytalansági tényező, amelyet néhány hónapon belül véglegesen pontra kellene tenni, el kellene dönteni. Ez a visszasajtolásnak a kérdése. Hogyha igen, akkor hol és milyen feltételekkel, mert ugye az ország geológiai viszonyai azok eltérőek, és van, ahol a visszasajtolás az egy reális és megfizethető és hatékony megoldás, míg máshol, más ország részben ez semmiképpen nem járható út.
Fogja a szabályozás azt tolerálni, vagy valami módon kezelni, hogy nyilvánvalóan egész más működési képességei, nyilván egész más nagyságrendi lehetőségei vannak mondjuk a biomassza fejlesztésnek, és mondjuk a napenergiának, vagy a szélenergiának Magyarországon?
Ez így van, tehát itt a helyi adottságokat maximálisan figyelembe kell venni. A stratégiáról beszéltünk, hogy ez egy ellátásbiztonsági, megfizethetőségi és fenntartatósági kérdés, de ennek gazdaságélénkítési, foglalkoztatási kérdésé is kell válnia. És azt is meg kell néznünk, hogy az alternatív, megújuló energiahasználat különböző technológiái mögött mennyi munkahely teremtő, mekkora munkahely teremtő potenciál húzódik meg. Nem egyforma a különböző technológiák foglalkoztatásra gyakorolt hatása. És figyelembe kell venni ezt a társadalmi hasznosságot is, és amikor egy új kötelező átvételi rendszernek a szabályozási alapelveiről beszélünk, és ezekben a hetekben erről beszélünk, sőt, tulajdonképpen most már ez papírra is vettetett, hiszen hamarosan le kell adnunk egy előminősítési folyamat megkezdése érdekében az Európai Unió számára, akkor a bónuszpontok, felárak, meghatározásakor ezeket a szempontokat érvényesíteni kell.
Mik lesznek a legfontosabb szempontjai ennek, vagy mik ennek a legfontosabb szempontjai ennek az új formálódó rendszernek? Ugye mindenki, azt gondolom, hogy a szakmán kívül mindenki leginkább, ha energetikai szabályozásról van szó, akkor a KÁT rendszer, a kötelező átvétel körüli vitát említi elsőként, erről mindenki tud már, mint a magyar foci, ez mindenki ért. Mik lesznek a legfontosabb?
Ez nagyon érdekes. Azért érdekes ez, mert tulajdonképpen a hazai energiaellátás szempontjából ez szinte egy marginális kérdés. Ugyanúgy, mint a megújuló energiákat is, hogyha csokorba szedjük, akkor az egy szép színes csokor és látható, de hogyha szétbontjuk alkotó elemeire, akkor 1-2%-os részesedést jelentenek a teljes energiafelhasználásunkban. Most a kötelező átvételi rendszer az egy nagyon helyes és jó döntés volt korábban, amikor ez bevezetésre került több mint egy évtizeddel ezelőtt, annak érdekében, hogy a megújuló energiák hasznosítása az teret tudjon nyerni. Ugyanis a megújuló energia előállítása az drágább, többe kerül, mint a hagyományos energiahordozóknak az átalakítása. Tehát egy gáz alapú, földgáz alapú erőmű, vagy egy szenes erőmű, az kedvezőbb feltételekkel is olcsóbban termel, mint ahogy tud termelni akár egy szélerőmű, vagy egy napelemes erőmű, egy fotovoltaikus erőmű rendszer. Annak érdekében viszont, hogy a társadalmi hasznosság az jelentkezhessen, például a környezetkárosító melléktermékek, anyagok, salakanyagoknak a kiküszöbölésével, ezért magasabb tarifális áron történik a villamosenergia rendszerbe történő beengedése.
Ezt ugye a fogyasztó finanszírozza.
A fogyasztó finanszírozza, és ez a nagy kérdés, hogy ha a megújuló energiáknál egy nagyobb tempónak a megvalósítására kerül sor. A többletberuházásokkal, többletköltséggel, többletátvételi támogatás biztosításával, akkor a fogyasztó mutat-e hajlandóságot arra, hogy 10-20%-kal magasabb villamosenergia árat fizessen meg, illetve képes-e egyáltalán arra a jelenlegi gazdasági, szociális, társadalmi helyzetben, hogy ezt a többletköltséget ki tudja fizetni? Még akkor is, hogyha jó szándékú ember is szeretné azt, hogy a környezete az tisztább, rendezettebbé váljon, és kevesebb szennyezőanyag kerüljön a kibocsátás, a levegőbe történő kibocsátásra az energia használata során.
Mi lesz az új rendszernek a legfontosabb elve? Az, hogy minél kevesebbe kerüljön a fogyasztóknak, és esetleg egy fenntartható, de lassúbb ütemben növekedjen, vagy esetleg aki megteheti, az fizethessen érte többet. Ugye több európai országban van egy ilyen modell, viszont akkor kaphat egy nagyobb lendületet ez az ágazat.
Kérdés az, hogy a magyarországi piac az képes-e akkora gazdasági hozadékot biztosítani a nemzetgazdaság egésze számára, mint mondjuk egy Németország. Aligha. Nekünk egy vagy két olyan alternatív energia hasznosítási lehetőséget kellene kiválasztanunk, amelynek a hátterébe föl tudjuk építeni a hazai gyártókapacitásokat is. Nagyon drága technológiák gyártási feltételeinek megteremtésével nem nagyon szabad nekünk kacérkodni. Én a magam részéről lehet tömegtermékeket gyártani persze a piacra, a világpiacra. Én azt mondom, hogy ez egy reális lehetőség, csak arra ne számoljunk, hogy egy-egy nagy kapacitású napelemgyártó társaság majd magyarországi környezetben tudja értékesíteni a általa megtermelt termékeket. Nem. Viszont hazai kis és középvállalkozások, tehát hazai tulajdonban lévő kis és középvállalkozások egy-egy biomassa kazán család legyártására, fejlesztésére és legyártására tökéletesen alkalmasak lehetnek, és ezek olyan tömegtermékek, amelyeket akár lakossági, akár pedig közintézményi szinten is lehet alkalmazni, installálni.
Látja ennek a jeleit? Tehát látja azt, hogy mondjuk abban a szektorban, ahol alkalmasak lehetnek, vannak ilyen kapacitások, amelyek például egy biomassa kazángyártásra alkalmasak, ott elindult volna legalább csak a gondolkodás ebben az irányban, vagy fejlesztések?
Nem csak gondolkodás, fejlesztések is vannak. Ugyanígy a használati melegvíz előállítását elősegítő szolárrendszereknek a legyártására, hazai körülmények között történő legyártására, melegvíztározó, forróvíztározó, pufertárolóknak, tározóknak a fejlesztésére és gyártására. Erre már magyar kapacitások, élő kapacitások vannak, és azt kell mondani, hogy minőség vonatkozásában az árérték arányt is figyelembe véve ezek versenyképes termékek, és már a közép-európai, de a nyugat-európai piacon is értékesíthetőek. Tehát ebben jó lehetőség mutatkozik. Amit én látok ezen a piacon, az ugyanaz, ami a 90-es évek elején a teljes energia a piacon, hazai energia piac területén érzékelhető volt. Tehát igazából jönnek a már fejlett technológiával rendelkező külföldi gazdasági társaságok, befektetők, és szeretnék a magyarországi piacot teljes egészében lefedni, nem csak a saját termékeikkel, hanem a saját termelő vállalkozásuk kapacitásaival is. És akkor itt fölmerül a kérdés, hogy szabad-e gyorsított ütemben a magyarországi piacot fölépíteni úgy, hogy ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetünk a megújuló alternatív energia termelés területén is, meg a berendezések gyártása területén is, mint amilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk az elmúlt másfél évtizedben a hagyományos energetikai szektor területén. Tehát nagyon fontos az, hogy magyarországi, hazai szereplők is meg tudjanak jelenni, és meg tudjanak kapaszkodni ezen a piacon. Tehát nem véletlen az, hogy az Európai Unió folyamatosan fejleszti és szigorítja a direktívákat. Azért kerül erre sor sok tekintetben, persze ebben benne vannak a környezetvédelmi, fenntarthatósági, klímavédelmi szempontok is, de benne vannak azok a szempontok is, Nyugat-Európában a piac telítődni látszik, létrejöttek óriási gyártókapacitások, a zöld gazdaságban tízezrével jöttek létre munkahelyek, és azokat a munkahelyeket ezekben a nyugat-európai országokban csak akkor tudják fenntartani, hogyha más térségekben, a kelet, a közép-európai térségben is jelentős megújuló energia fejlesztésekre, vagy éppen épületenergetikai beavatkozásokra kerül sor. Na most, ha mi ezt nem, ebből mi nem kovácsolunk lehetőséget a saját gazdaságunk számára, akkor úgy fogjuk átvenni ezeknek az előírásoknak a hazai alkalmazását, hogy abból tulajdonképpen viszonylag csekély hasznunk lesz, a megtakarításokból persze, az energia megtakarításból lesz hasznunk, de ez foglalkoztatás növelési hatással nem fog járni, illetve a megtermelt haszonnak, a többleti jövedelemnek egy jelentős része is kivándorol az országból.
De van olyan bázisunk, ami alapján ezeket a fejlesztéseket el tudjuk indítani, és mondjuk, ha nem is szembe, de legalább fel tudunk nőni mondjuk a németországi megújuló forrást hasznosító technológiát termelő cégek mellé?
Hát a nyitott szemmel járnak a mi mérnökeink és a innovációra hajlamos újítóink, akkor a meglévő technológiák figyelembe vételével és a hazai gyakorlat, amíg meglévő nyomokban meglévő hazai gépgyártásnak a kultúráját ötvözve, igenis meg tudják teremteni a hazai fejlesztési és gyártási hátteret. Ehhez persze pályázati forrásokra is szükség van, mind a kutatásfejlesztés, mint pedig a gyártási kapacitásoknak a kialakítása, kiépítése során. Nyomokban vannak ilyen pályázatok. Tehát most a gazdasági operatív programon belül hirdetnek július 1-től új pályázatot, többek között a környezeti célú fejlesztésekre is, ahol energia és anyagtakarékos gyártási technológiáknak a bevezetésére van lehetőség, ami komoly energiamegtakarítást és ezáltal versenyképességjavulást biztosíthat a vállalkozók számára, és egy másik gazdasági operatív program kiírása keretében pedig olyan termékeknek a gyártását is elkezdhetik, amelyek a környezeti minőség javítását szolgálják, ebbe beleérthető ugye a maga az energiagazdaság, az energiahatékonyság is.
A megújuló források lehetséges szerepével kapcsolatban azt mondta, hogy a villamos energiatermelésnél lényegesen nagyobb szerepük lehet a hőenergiatermelésben. A megújuló forrásoknak az alkalmazása, az elterjedése ebben az ágazatban mennyire tudja tartósan egy fenntartható pályára állítani Magyarországon a távhőszolgáltatást, amely ugye tudjuk, hogy egy nagyon gazdaságos, legalábbis kibocsátás szempontjából egy rendkívül előnyös megoldás, Magyarországon mégis egy ilyen elfogadott általános rossznak tekintik mindenki, talán még a szolgáltatók is.
Az átalakításnak a fő iránya az, a kötelező átvételi rendszeren belül, hogy hőalapú támogatást fogunk biztosítani. A biomassa használatra is sor kerülhet a távfűtési rendszerek hőenergiával való ellátása során, de kapacitás határnak a bevezetésére kerül sor, tehát nagy 40-50 megawatt villamos kapacitású és mondjuk annak kétszeresét magának tudó hőkapacitású erőművekre nem nagyon van szükség. Mi azt látjuk, hogy maximálisan 20 megawatt villamos energia teljesítmény lehet csak támogatni, ami magával hoz egy 40 megawattos hőteljesítményt. Az egy magyarországi kis-középváros teljes körű hőellátását, távfűtési igényét ki tudja elégíteni, és egy 50 kilométeres körzetből lehet biztosítani a szükséges biomasszát is, amely elsősorban mezőgazdasági melléktermék, vagy erdő gazdálkodási melléktermék, de a jelenlegihez képest egy megszigorított fenntarthatósági kritériumrendszernek a bevezetésével, egy szigorúbb ellenőrzéssel, és egy nagyobb hatásfok átalakítási, energia átalakítási hatásfoknak az előírásával, mert az mégsem lehet, hogy egy 20%-os átalakítási hatásfokú berendezéssel tüzeljük el a erdei biomasszát akkor, amikor 50-60%-os hatásfokkal működő berendezések is vannak ma már.
És a villamos energiát pedig akkor piaci alapon kell értékesíteniük?
Tehát a villamos energiát piaci alapon kell értékesíteni, és emellett az igazi társadalmi hasznosságot jelentő hő átvételéhez pedig egy bónuszfelár kerül megállapításra, hiszen mérhető nem csak a villamos energia átvétel mérhető, hanem ugyanúgy mérhető a hőoldali átvétel is.
Mi lesz ennek a bázisa, milyen árak, és ki fogja ezt meghatározni, hol tart ez a munka?
Hát a munka végéhez közeledik, tehát a két helyettes államtitkárság, amely a mi államtitkárságunkon belül működik, a klasszikus energetikai, illetve a megújuló energiáért, zöldgazdaság fejlesztésért felelős államtitkárság a Magyar Energiahivatal közreműködésével, a szakmai szervezetekkel való folyamatos egyeztetést követően éppen a hét elején leadta, tegnapi napon leadta az együttes javaslatát. Ezt áttekintjük, még egyszer konzultálunk a szakmai szervezetekkel, és azt követően pedig mehet a közigazgatási egyeztetésre, hogy legyen egy kormány állásfoglalás, amely alapján megküldhető az előzetes normakontrollra Brüsszel számára.
Mikor született meg a kormány döntés erről, a végleges döntés?
Május végéig szeretnénk, hogy ez a döntés megszülessen, azt követően indulhat a brüsszeli eljárás, és ennek a rendszernek a bevezetése a következő fűtési időszakban, tehát október 15-től indulhat el. Én e tekintetben nem látok olyan nagy kockázatot, tehát én azt látom, hogy ha ezt megfelelő tempóban, megfelelő odafigyeléssel, a távhő hatósági árkörbe történő bevonásával együtt valósítjuk meg, a kötelező átvételi rendszer megújuló energiahasználatra vonatkozó részét is egy kicsit precízebben, szegmentáltabban, bónusz támogatásokkal vonzóbbá téve fogjuk átalakítani, bevezetni, akkor középtávon már a befektetői bizalom, amely elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások vagy önkormányzatok részéről fog jelentkezni, az helyre fog állni, és szépen lassan kiépíthetők azok a fenntartható kapacitások, amelyek a hazai környezetben meglévő alternatív energiaforrásokra tudnak alapozódni. Nagyvárosok esetében nagyobb probléma van. Ott csak biomasszával, vagy biogázzal, bioenergiával ezt nem lehet kezelni.
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiapolitikáért felelős államtitkára volt az Arénak ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.